Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Tatár Tímea vagyok. A következő csaknem fél órában az alábbi témákkal várjuk Önöket. 11. alkalommal indul a családi életrenevelés kurzus a Debreceni Egyetemen.
A túljelentkezés az rendszeres, viszont azzal biztatjuk őket, hogy mindenfélében hirdetjük, illetve az előadás maga szabadon látogatható, tehát a kurzus keretein kívül is, hogyha valaki érdeklődik az egyes témák iránt, nyugodtan helyet foglalhat és meghallgathatja az előadásokat.
Október végéig bárki leadhatja jelölését az Önként jöttem díjra.
A Családbarát Magyarország Központ az Önként jöttem díjat 2016-ban alapította. Egy nagyon fontos társadalmi aktivitásra irányítjuk ezzel egy kicsikét a figyelmet, ez pedig az önkéntesség.
Az esenis gyerekeknél már búdításban is elvégezhetőek egyes fogászati beavatkozások a Betesdában.
Veleszületett vagy szerzett betegségek kapcsán kerülhet valaki olyan helyzetbe, hogy egyszerűen nem tudja ezt a helyzetet megfelelő helyén kezelni, és így képtelen arra, hogy a szájába benyúljanak, a hangok elviselje.
Elsőként kezdte meg a tűmentes oltások beadását a Heimpál Gyermekgyógyászati Intézet.
Egy rugó segítségével, mint egy ilyen jet injektor, így bejuttatja az oltóanyagot a bőr alá, és nincs ott tű. És az a lényeg, hogy ennek ugyanolyan a hatékonysága az immunitás kiváltása szempontjából, mintha tűvel csinálnánk.
11. alkalommal hirdették meg a családi életre nevelés kurzust a Debreceni Egyetemen. A Felsőoktatási Intézmény és a Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért együttműködésében. A kurzus ezúttal is túljelentkezéssel indult, az előadásokat azonban bárki látogathatja. Mindenről Engler Ágnessel, a Kincs Nevelés Tudományi Kutatóközpontjának vezetőjével beszélgettünk.
A Családi Életre Nevelés kurzust első alkalommal 2019-ben hirdettük meg. Ez volt az az év, amikor a Debreceni Egyetem és a Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért együttműködési megállapodást kötött, és ennek keretében a Debrecen Egyetem helyet biztosított a Kincs Nevelés Tudományi Kutatóközpontja számára. Ez az együttműködési megállapodás azóta is igen aktív, és az egyik eredménye az, hogy a Családi Életre Nevelés kurzust rendszeresen azóta is minden egyes fél évben közösen hirdeti a két intézmény.
Az, hogy már 11. alkalommal indul, a hallgatók részéről milyen megerősítést, visszajelzést jelent?
A kezdeti koncepciónk az volt, hogy kizárólag tanárszakos hallgatók részére hirdetjük ezt a kurzust, és ennek keretében igyekszünk felkészülést nyújtani számukra a saját hivatásukon belül olyan területeken, amelyeket majd akár a diákok felé, akár a diákok szülei felé tudnak hasznosítani. Az első visszajelzések során azt tapasztaltuk, hogy ez számukra nem csak kimondottan a jövendőbeli szakmájukban nyújtott segítséget, az itt elhangzott ismeretek, információk, hanem akár a személyes életükben is jelentősége volt. Úgy gondoltuk, hogy kinyitjuk a lehetőséget más szakok és más karok hallgatói számára is, és valóban ez a visszajelzések alapján, illetve a jelentkezési létszámok alapján is jó döntésnek bizonyult. Így jelenleg egyrészt a pedagógus képzésben résztvevő hallgatók látogatják az előadásokat, másrészt pedig az egyetem 13 karáról a legkülönbözőbb szakokról érkeznek hozzánk hallgatók. Lényegében akár merre is indulunk el a munkaerőpiacon, akár milyen hivatást és szakmát is fognak választani, illetve gyakorolni, minden esetben szükségük lesz olyan ismeretekre, illetve olyan kompetenciákra, ahol az itt elhangzottakat tudják használni, hiszen gondoljunk arra, hogy például egy mérnök, egy jogász, egy leendő orvos, vagy éppen dietetikus is a legkülönbözőbb személyekkel, emberekkel fog találkozni a munkája során, ahol különböző kommunikációs helyzetbe kerül, esetleg konfliktus megoldásra van szüksége, fel kell ismerni a másiknak a problémáit, empatikusan kell hozzájuk viszonyulni, vagy a hozzátartozóikhoz, a mögöttes hátterükhöz, és még sorolhatnám hosszan ezeket a képesség-készség területeket, amelyeket szintén az előadások során érintünk. Kétségtelen, hogy nem gyakorlatról van szó, tehát nem gyakorlati úr, hanem adott esetben tréning formájában igyekszünk ezeket a képességeket fejleszteni, viszont beszélünk róla, és én úgy gondolom, hogy már ez is nagyon sokat jelent.
Évről évre mindig gazdagítják, módosítgatják a tárházat, a tudásbázist. A most induló kurzuson mi minden lesz újdonság az eddigiekhez képest?
Valóban minden egyes fél évben más-más tematikát állítunk össze. Ez azt jelenti, hogy maguk a témák is változnak. Természetesen vannak olyan témakörök, amelyek rendszeresen visszatérnek, ilyen például a kommunikáció, és ezen belül van olyan fél év, amikor a párkapcsolati kommunikációra helyezzük a hangsúlyt, van olyan fél év, ahol a családon belüli kommunikációra, vagy éppen a pedagógus és a szülő közötti kommunikációról esik szó. Tehát ez egy állandó nagy témakörünk, ami megjelenik. Ugyanígy a családi élet, a családi szereplők, a családi kapcsolatok szintén megfordulnak a fél éveink során, és a témák változásával együtt jár az, hogy különböző előadók jönnek újra és újra, vagy éppen jelennek meg első alkalommal ezekben a fél években. Ebben a fél évben is, ha már a kommunikációt említettem, például lesz egy olyan előadásunk, amelynek a címe kommunikáció és konfliktuskezelés a családban, illetve lesz egy olyan előadásunk, egy gyakorló és gyakorlott pedagógus előadásában, mikor, hogyan, miért, pedagógus és szülő kommunikáció az alsó tagozaton. Új témaként került be ebben a fél évben az elmagányosodás jelensége, kiemelten a fiatalok körében, ennek az előadásnak az a címe, hogy egyedül vagyok, a magány a vendég nálam, és az előadónk ezt a jelenséget fogja körbejárni, én is izgatottan várom ezt az előadást. A magyar társadalom lelki állapota napjainkban, ez szintén egy olyan témakör, amelynek egyes aspektusait már érintettük, de az előadónk most ezt átfogó más megközelítésben fogja tárgyalni, méghozzá egy friss kutatási eredmény alapján a Kopmárja Intézet és a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézete végezte el nem régiben országos adatfelmérés keretében a Hungarosztadi kutatást, amit még annak idején Kopmárja indított útjára, és ez a kutatás a magyar társadalom testi-lelki állapotával foglalkozik. Szintén új témánk ebben a fél évben a javító intézetek világa, és ez egy különleges alkalmat nyújtott arra, hogy egy javító intézetben tevékenykedő pedagógustól halljunk arról, hogy milyen út vezet idáig, hogyan kerülnek be a gyermekek, fiatalok a javító intézet világába, pedagógiai munka miből áll, milyen eredményei vannak, és hogyan segíthetők vissza a fiatalok a társadalom életében az eltöltött évek után.
Amikor tavaly ilyenkor beszéltünk, akkor azt mondta, hogy már nincs egy darab szabad hely sem. Most mi a helyzet?
Továbbra is nagy a kereslet a kurzus iránt. Annak idején, amikor elkezdtük a hirdetését, szervezését, akkor 80 főben határoztuk meg a maximális létszámot. Ma már 150-155 főt fogadunk be, és a túljelentkezés az rendszeres, tehát nagyon sok megkeresést kapunk a hallgatóktól, hogy szeretnék felvenni a tantárgyat, de természetesen ennek van egy maximális felső határa. Viszont azzal biztatjuk őket, hogy mindenfélében hirdetjük, illetve az előadás maga a szabadon látogatható, tehát a kurzus keretein kívül is, hogyha valaki érdeklődik az egyes témák iránt, nyugodtan helyet foglalhat és meghallgathatja az előadásokat.
Engler Ágnest, a Kincs Nevelés Tudományi Kutatóközpontjának vezetőjét hallották.
Családi Hét, az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
Újra lehet nevezni az Önként Jöttem díjra, amelyet a Családbarát Magyarország Központ az önkéntes munka elismerése és az önkéntesség kultúrájának népszerűsítéséért hozott létre. A szervezet honlapján október végéig bárki leadhatja jelölését. A Családbarát Magyarország Központ ügyvezetőjét, Bartos Andrát kérdeztem a részletekről.
A Családbarát Magyarország Központ az Önként Jöttem díjat 2016-ban alapította. Egy nagyon fontos társadalmi kérdésre, társadalmi aktivitásra irányítjuk ezzel egy kicsikét a figyelmet, és gyakorlatilag a legfontosabb célja az, hogy az önkéntes munkára, az önkéntességre felhívjuk a figyelmet, illetve az önzetlen magatartást el tudjuk ismerni. Pszichológiai elemzések mutatják azt, hogy a önkéntességet végző legalább annyit, ha nem többet kap vissza az aktivitása által jóságot, mint amennyit ad. Hogy milyen fontos ez, hogy más élethelyzetekben élő embereket ismerhetünk meg, más környezeti szempontokat láthatunk meg egy ilyen aktivitás során. Arról nem is beszél, hogy ugye ne feledkezzünk el a vállalatokról. Tehát amikor a cégek szervezett formába kiviszik a saját munkatársaikat egy önkéntes aktivitásra, hogy ott a munkahelyi légkör, a munkahelyi státusztól függetlenül egy közös nagy cél érdekében tudnak tevékenykedni, és hogy mennyire más lesz utána visszamenni a munkahelyre, és ezen ismeretek is ilyen kapcsolatrendszer alapján végezni tovább a munkánkat.
Hogy állnak a magyarok az önkéntességgel?
Nagyon sokan önkénteskedünk, nagyon sok önkéntes szervezet, amely már nem nagyon aktív. A Központi Statisztikai Hivatal egyébként méri az önkéntességnek az aktivitását évről évre. Nincs szégyelnivalója a magyaroknak. Jellemzőbb a fiatal korosztály, és nagyon érdekes, hogy a hölgyeknek az aktivitása kiemelkedő, egyre népszerűbb, és egyre inkább fordulnak az emberek az önkéntesség irányába.
Említette a beszélgetés elején, hogy az Önként Jöttem díj az idei már a sokadik. Hogyha egy picikét visszatekintünk az elmúlt időszakra, milyen jellegű szervezetek kapták meg ezt az elismerést? Mit tettek ők?
Rendkívül változatos a kör. Volt már díjazottunk dráma csoport, volt mentális egészség területén segítséget nyújtó szervezet, és kiemelem a tavalyi Önként Jöttem díjban részesült alapítványt, ők a Felegajtó Nyitogató, ők súlyosan, illetve halmozottan fogyatékos gyermekek gondozásával, fejlesztésével foglalkoznak. Úgyhogy én biztatok mindenkit, hogy változatosan és a számára legfontosabb szervezetre helyezze a hangsúlyt, és jelöljön a család.hu/Önként Jöttem oldalon a szervezet nevét, a vezetőjét, képviselőjét, az elérhetőségeket, és egy nagyon rövid leírást kérünk, miért is tartja az adott jelölő az általa választott szervezetet érdemesnek az Önként Jöttem díjra. Október 31-én lezárjuk a jelölést, egy szakmai zsűri kiválasztja azt a 4 legjelentősebb szervezetet, amelyet november 11-től szavazás útján lehet jelölni a díjra. A legtöbb szavazatot elérő szervezet pedig az Önkéntesség Világnapján, december 5-én egy ünnepélyes sajtónyilvános esemény keretében kapja meg az Önként Jöttem díjat.
A Családbarát Magyarország Központ ügyvezetőjét, Bartos Andreát hallották.
Családi Hét.
Süni fogászat nyílt a Betesda Református Gyermekkórházban. Az új rendelőben az esenis gyerekeknél akár már bódításban is elvégezhetőek egyes fogászati és szájsebészeti beavatkozások. A kerekesszékhez kötött kisbetegeket pedig saját székükben tudják megvizsgálni és kezelni, mondta Jáki László, az eseni fogászati ambulancia vezető főorvosa.
A gyerek a fogait érintő kezelés során képes-e, vagy mennyire képes együttműködni, az ezerféle okra visszavezethető. Talán a legegyszerűbb az, hogy nagyon pici, és eleve nem várható el tőle egy olyan együttműködés, ami komoly stresszel jár, ismeretlen terep, de vele született vagy szerzett betegségek kapcsán kerülhet valaki olyan helyzetbe, hogy egyszerűen nem tudja ezt a helyzetet megfelelő helyén kezelni, és így képtelen arra, hogy a szájába benyúljanak, a hangok elviselje erős fényt, amivel egy fogászati beavatkozás jár, mert ugye látnunk kell, elviselje. Nem lehet azt mondani, hogy ez az eseni, ez olyan egyszerű, mert nagyon-nagyon-nagyon-nagyon széles a spektrum. Valójában az eseni elnevezést azt arra találtuk ki, hogy valami rövid és köznyelvben is érthető gyűjtő megnevezése legyen annak, hogy az együttműködésre nem képes gyermekek, mert ez egy kicsikét ugye komplikált és hosszú.
Így lett akkor ebből süni fogászat?
Hát igen, mert az eseni az így a gyerekek számára viszont nem érthető, de így ezzel a űbetű betoldással, hogy süni, így számukra is egy megfogható elnevezést tudtunk alkotni.
Ez az új fogászat mi mindent tesz lehetővé, hogy akkor ezeknek a gyerekeknek könnyebben elviselhető legyen egy-egy fogászati beavatkozás?
Ugye itt a beavatkozás vizsgálat és ez az egész történet, ahogy elmondtam, nagyon-nagyon széles spektrumon fut, és az együttműködés készség is nagyon széles spektrumon fut. Alapvetően az a szakmakód, ami szerint mi az ellátást végezni tudjuk, ez altatásra vonatkozik, de nagyon sok olyan gyerekünk van, akinél mondjuk a spektrum egyik végén már a vizsgálat is kivitelezhetetlen, tehát arra sem képes együttműködni, hogy mindenféle beavatkozás nélkül csak nézzem a fogait, vagy egyáltalán felén fordul és kinyitja a száját. Ilyen esetekben szükség lehet arra, hogy kontrollált körülmények között kicsikét elbúdítsuk, hogy ezt a félelmet, ezt be tudjuk küzdeni benne. A másik vég pedig vannak olyan gyerekek, akiknél a kezelés akár ébelen is elvégezhető volna, csak sokkal nagyobb időráfordítás, sokkal nagyobb türelem, esetleg többszöri találkozás hozná meg az eredményt. Viszont erre nagyon sok gyerekfogászati munkahely leterheltsége okán vagy egyéb okokból nem alkalmas. Tehát azt, amit mi megpróbálunk ezzel a rendelővel, hogy kitöltsük azt a határsávot, ahol esetleg nem szükséges mégsem egy mélyaltatás és műtői környezet, hanem esetlegesen éberkezelést megfelelő türelemmel el tudnánk végezni, vagy pedig egyfajta éberszedációval altatást nem igénylő rövidebb beavatkozásokat, vagy esetleges vizsgálatokat is el tudnánk végezni. Körülbelül ez volt az a spektrum, amire ezt a rendelőt létrehoztuk. De hát ezen kívül a Bethesda Kórház fogad olyan gyerekeket is, akik nem az együttműködésre képtelenségük oka, hanem valamilyen fejrégióban fogakat érintő balesetet szenvedtek többek között, és az egyéb baleseti ellátásuk mellett egy szársebész kolléganő a fogellátást tudja ebben a rendelőben, esetleg simán helyi érzéstérítésben elvégezni. Tehát ez is egy spektrum ennek a rendelőnek.
Kifejezetten érdekes az, hogy a rendelőt és a fogadóteret is egyrészt a gyerekek és családok igényei alapján, másrésztről pedig autizmussal foglalkozó szakemberek segítségével alakították ki. Ez mi mindenben nyilvánul meg?
Autista gyerekeknél egyrészt az idegen környezet, az idegen szituációk nagyon megterhelők tudnak lenni. Ha túl sok inger éri őket egy ismeretlen területen, azoknak a feldolgozásra is nehézségekbe ütközik. Tehát több lépcsőben próbálunk ezen segíteni. Az egyik lépcső az, hogy eddig is igyekeztünk, és terveink vannak a továbbfejlődésben, hogy olyan információkat tudjunk a weblapunkon keresztül eljuttatni a szülőkön keresztül a gyerekek felé, amikkel a szülők föl tudják készíteni a gyereküket már az érkezés előtt a rájuk váró helyzetekre. Az érkezés után azért alakítottunk ki saját várót, mert a gyerekeknek a reakciói elég kiszámíthatatlanok tudnak lenni. Tehát az, hogy egy nyugodt, nem közforgalmú helyen, tehát egy folyosón, vagy ott, ahol sok ember megfordul, tudnak várakozni, ez önmagában már segítség. A színekkel, a butorzat harmóniájával, képekkel pedig próbáljuk egy kicsikét kevésbé rendelősíteni, inkább valamilyen egyéb lakótérhez, vagy általuk megszokott térhez hasonlóvá tenni a környezetet, ahova érkeznek, és ugyanígy van kialakítva a rendelő is, tehát mind a színek, mind a falra elhelyezett ábrák, képek ezt a célt szolgálják, hogy egy megnyugtató kisugárzása legyen a környezetnek ezek felé, a gyerekek felé.
Jáki Lászlót, a Bethesda Eseni Fogászati Ambulanciájának vezető főorvosát hallották. A Heinpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet elsőként kezdi meg Magyarországon a tűmentes oltások beadását hemato-onkológiai kisbetegei részére. Számolt be az Inforádiónak az intézmény módszertani igazgatója. Mészter Zsófia infektológus főorvost Kalapos Mihály kérdezte.
Eleve van egy ilyen tendencia, hogy az Egészségügyi Világszervezet kitűzte, hogy 2030-ig lehetőség szerint minden védőoltás történjen meg tűmentes beadási technológiával. Tehát itt egy olyan új technológiáról van szó, ahol nem tű az, ami kapcsán az oltóanyagot bejuttatjuk a gyerekeknek az izmába, hanem egy ilyen mechanikus szerkezet, egy rugó segítségével, mint egy ilyen jet injektor, így bejuttatjuk az oltóanyagot a bőr alá, és nincs ott tű. És az a lényeg, hogy ennek ugyanolyan a hatékonysága az immunitás kiváltása szempontjából, mintha tűvel csinálnánk, de ki van kerülve belőle a tű, úgyhogy egy nyomásérzés van, nem pedig a tűszúrásnak az érzése. Na most mi arra gondoltunk, hogy első lépésben ezt a új technológiát, amit felajánlottak nekünk, ezt a rosszindulatú vérképző szervi betegségből meggyógyult gyerekeknek ajánljuk fel, mert Ők azok, akik a betegségük viselése kapcsán nagyon sok fájdalommal, tűszúrással találkoztak, tehát lehet, hogy ők ezt igencsak értékelnék. És egyeztetve az összes szükséges engedélyt, abban maradtunk, hogy első lépésben az ajánlott védőoltásokat ajánljuk fel nekik ilyen módon beadásra. Na most maga a dolog azért nem annyira új, hogy máshogy nem próbálkoztak volna vele, hiszen már több éve folynak ilyen védőoltás beadások az Egyesült Államokban, Európának több országában is, például a horvátoknál, a cseheknél, egyes nyugat-európai országokban, Indiában, tehát ez szépen lassan terjed azért a világban, csak Magyarországra most került először.
Azt mondta, hogy ez az első lépés, hogy az onkológiai gyermekek védőoltásának beadása. Mi lehet a következő lépés? Gyakorlatilag eljutunk oda, hogy mondjuk a gyerekek összes védőoltása történhet így?
Igen, az az igazság, hogy ez összesen fél köbcenti, tehát a legtöbb oltóanyag az összesen 1 milliliternek a fele, tehát 0,5 milliliternyi oltóanyag van egy-egy tűben, amit egy-egy oltás kapcsán beadunk, és ez bármilyen gyógyszernek a bejuttatására az izomzatba, vagy a bőr alatti kötőszövetbe alkalmas ez a technológia. Tehát akármilyen krónikus betegségben, ahol rendszeresen szükség van valamilyen kis mennyiségű gyógyszerbeadásra, ez ugyanúgy használható. Biztos, hogy fel fog merülni, hiszen a világban máshogy is használják arra is, hogy súlyos műtétek után kell virálvadásgátlót beadni valakinek naponta, erre is alkalmas. Tehát ennek számos használati lehetősége lesz a jövőben. Mi azért választottuk ezt a páciens csoportot, mert úgy gondoljuk, hogy ők azért olyanok, akik már elég sok tűszúrásnak voltak kitéve, hát ha értékelnék, hogyha ezt nem kell elviselni.
Miszner Zsófiát, a Heinpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet módszertani igazgatóját hallották. A Családi Hét adásában ezúttal beszámoltunk arról, hogy 11. alkalommal hirdették meg a családi életre nevelés kurzust a Debreceni Egyetemen.
A túljelentkezés az rendszeres, viszont az előadás maga szabadon látogatható, tehát a kurzus keretein kívül is, hogyha valaki érdeklődik az egyes témák iránt, nyugodtan helyet foglalhat és meghallgathatja az előadásokat.
Október végéig bárki leadhatja jelölését az Önként Jöttem díjra.
Egy nagyon fontos társadalmi aktivitásra irányítjuk ezzel egy kicsikét a figyelmet, ez pedig az önkéntesség.
Az esenis gyerekeknél már búdításban is elvégezhetőek egyes fogászati beavatkozások a Betesdában.
Veleszületett vagy szerzett betegségek kapcsán kerülhet valaki olyan helyzetbe, hogy egyszerűen nem tudja ezt a helyzetet megfelelő helyén kezelni, és így képtelen arra, hogy a szájába benyúljanak, a hangok elviselje.
Elsőként kezdte meg a tűmentes oltások beadását a Heinpál Gyermekgyógyászati Intézet.
Egy rugó segítségével, mint egy ilyen jet injektor, így bejuttatja az oltóanyagot a bőr alá, és nincs ott tű. És az a lényeg, hogy ennek ugyanolyan a hatékonysága az immunitás kiváltása szempontjából, mintha tűvel csinálnánk.
A Családi Hét mostani és korábbi adásait is visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tatár Tímeát hallották.